üdvözlök mindenkit, én föl fogok állni. Nem, mintha jobban látszanék, de mindegy. Azért fölállok. Hát, hogy mennyire izgalmas, az majd kiderül a végén. Igazából ez a téma kapcsán, amit biztosan lehet mondani, az körülbelül annyi, hogy valaki, valamikor, valakinek írt valamit. Én ezt megpróbálom az előadás végére kideríteni, hogy ki volt az, aki írt, mit írt, milyen körülmények és milyen körülmények között. Miért lehet érdekes esetleg ez a téma, ezt így egy kicsit előre bocsátom. Talán azért, mert ennek kapcsán igazából egy szövegnek az ellenzéséről, egy szövegnek a bemutatásáról lesz szó, ami egy jelentés, diplomáciai kémjelentés, annak lehetne nevezni igazából, és hogy ennek a szövegnek a kapcsán a létrejötte, és egyáltalán az élete kapcsán hogyan lehet nyomon követni a 16. század elejé információs hálózatok kiépítését, kapcsolati hálózatok kiépítését és az információ áramlásoknak a csatornáit. Ha egyetlen mondattal akarnám jellemezni, hogy mi a mondani valója ennek az egész előadásnak, amiről itt szó lesz, akkor Nietzsche után szabadon azt mondhatnám, hogy a hálózat akarása a hatalom akarása. Majd meglátjuk, hogy ez akkor hogy fog kinézni. Tehát, és valószínűleg arra is fény derül, vagy igyekszem fényderíteni arra is, hogy ebben az időben, tehát a 16. század elején vagyunk, az információ áramlás Európa két felé, úgy nevezném, hogy a katolikus és az ortodox felek között sokkal intenzívebb, mint azt, ahogyan mi gondoltunk. Egy a dolgok közepébe vágva szeretném felolvasni először is ezt a szöveget. Mint mondtam, ez egy jelentés, és ez a jelentés a Bécsi Levéltárban, a Habsburgus Staatsarchivban maradt fönn, a Birodalmi Kancellária levéltárában, annak is az első Miksa császára vonatkozó részében, az úgynevezett Maximiliana anyagban, egy bizonyos Jacopo Vanisio, őről ami részletesebben lesz szó, iratai közül. Az írat maga az így néz ki, itt a jelzete is, az átírásban emőkének elindulhetetlen érdemei vannak, ezért természetesen örök hálám. Én most föl fogom olvasni a magyar fordítását ennek a kis szövegnek, és utána fogok rátérni ennek a szövegnek az ellenzésére. Következőképpen hangzik ez a szöveg. A püspökünknek, ami kegyelmes urunknak, az alábbi titkos helyről és egy nagy nevű titkos személytől megszerzett információkat közvetíthetett. Sophie betört a török császár birodalmába, ahol már korábban is volt egy kormányzója, aki meghalt. Ennek helyébe 30 ezer emberrel együtt Sophie egy új kormányzót küldött, aki vérségi kötelékkel kötődik az újonnan trónra helyezett havasalföldi vajdához, Vlászlóhoz. A török császár azért, hogy a régi vajdát, Vládot elűzzék, és az új vajdát, Vlászlót ugye trónra emeljék, jugó kapitány vezetésével 400 janicsárt küldött havasalföldre. Az összes olá és bolyár csatlakozott már az új vajdához, akiről azt mondják szép termetű és erényes, beszél magyarul, németül, törökül és olahul, valamint hogy kereskedő volt. Jugó kevés janicsárján kívül, akik a Duna mellett táboroznak, más török katona nincs a vajdaságban. Jugó a janicsárok vezére egy törököt és néhány bolyárt küldött a török császárhoz azzal az üzenettel, hogy egyetlen magyar katona sincs Havasalföldön. Jól lehet, Magomed azt mondta a császárnak, hogy Havasalföld tele van magyar katonákkal. A bolyárok és a bán, itt a krajovai Havasalföldi egyik bánról van szó, minden feltételben megegyeztek László Vlád vajdával. Ezeket kellene megmondanom, ami kegyelmes püspök úrunknak. Egyébként a török császár Sophie ellen egy kormányzót küldött, de azt parancsolta neki, hogy azt látja, hogy Sophie ereje, hogyha azt látja, hogy Sophie ereje nagyobb, mint az övé, akkor ne ütközzön meg Sophie-val, hanem várja meg, amíg megérkezik a segítség. A török császár most sok embert veszített, mivel azok közül, akik Rodosz ostromából visszatértek, sokan Pestisben meghaltak. Ennyi a levél, és mint mondta, hogy a bécsi levéltárban maradt fönn, és van a levélen két bejegyzés, ugye az egyik egy évszám, 1510, és valószínűleg a lapszélén, egy olyan megjegyzés, hogy Banisio, valószínűleg az antal feloldása annak a kis résznek. És mint mondtam, a levéltári anyagban más Jacopo Banisiohoz írt irat között maradt fenn. Kicsoda ez a Jacopo Banisio? A kollégák közül inkább a történészek emlegetik, mondom őszintén, irodalmárok részéről nem nagyon láttam az ő nevét előfordulni, ezért egy kicsit utána néztem, hogy kicsoda, én magam sem tudtam eredetileg, hogy kicsoda, emlőke tudta, hogy kicsoda, de ő nem ugyanaz a Banisio, akiről én fogok beszélni, majd kiderül a végén. Minden esetre Korcsula, Dalmácia, szigetén Korzula klasszosan született 1466-ban. Padovában és Bolognában tanult az egyetemen, aztán később, már 1493-tól első Miksa császár szolgálatában szegődött, és amikor császárra választják 1508-ban Miksát, akkor már a titkára is lesz. A diplomáciai munkássága során összejárta egész Európát, járt a Vatikánban, járt az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen 1510-ben, erről majd még részletesen is lesz szó. 1518-ban a francia királynál járt, 1520 és 21-ben részt vett annak a bizottságnak a munkálataiban, amelyek előkészítették a Wormsi ediktumot, ugye a Luthert elítélő Wormsi ediktumot. Aztán Miksa halála után, 1519 után olasz földre megy, és Milánóban a Sforzák szolgálatába szegélyedik, de közben azért még 5. Károlynak is bebesegít, őnek is dolgozik, aztán a Vatikánban is dolgozik, majd 1532-ben hal meg Trentóban, és a trentói katedrálisba temetik el, most is ott van a sírja. Érdekesebbek számunkra szerintem a korabeli humanistákkal való kapcsolatai, csak néhányat említek meg a legfontosabbat, egyébként a hatalmas levelezési anyaga mai napig kiadatlan. Olaszországi, horvátországi levéltárakban is van, és természetesen a bécsi levéltárban is van rengeteg level, ami kiadatlan. Van egy egész jó gyűjtemény róla, mert mint látjuk, ugye a Jakob Balicevic néven horvát humanistaként is számon tartják, és a horvátok készítették is egy honlapot róla, és mindent összegyűjtöttek, amit lehet róla tudni. Tehát a Horvátországban elég nagy belül tartják. Annak ellenére, hogy egyetlen egy írása se került még elő, sem történeti, sem teológiai, sem másféle írása nem került még elő. Szóval milyen kapcsolatban volt a korszak humanistáival? 1515-16-ból van egy levélváltás a Pietro Bempóval, azt tudjuk. 1518-ban meglátogatja Bázelben Beatus Renanus. Aztán 1520-ban Brüsszelben és Antwerpenben találkozik Dürerrel, Albert Dürerrel. A Dürer ekkor éppen azon aggódik, hogy ha meghal Miksa és egy időt valóban meg is hal, vagy már 1519-ben meghal Miksa, mi történik az ő 100 forintnyi évi járadékával, amit a császár folyosított neki, és attól fél, hogy 5. Károly a következő császár nem fogja neki folyosítani. Ezért arra kéri Banisiót, hogy járjon közbe, hogy ezt a évi 100 forintnyi járadékot megkapja. Ez a közbenjárás sikeres, és ezen Dürer úgy megörvend, hogy lerajzolja Banisiót, és ez a kép, állító, ez a rajz, ugye ez a Dürer által készített rajz Banisióról, és a Banisio családnak a nemesi oklevelét, a diplomáját is lerajzolja, ezt megmondom őszintén nem találtam az interneten, valahol biztos, hogy megvan, azt tudjuk biztosan, hogy lerajzolta. Ezen kívül tudjuk azt, hogy 1515-ben Willibald Pirkheimernek, ugye a nürnbergi humanistának küld két görög kéziratot. A két görög kézirat az Nagyszent Vazul és Nazianzi Szent Gergelynek a levele epistoláit, leveleit tartalmazza, és ez a két görög kézirat, hát nem 100%-ban bizonyított, de 90%-ban bizonyított, hogy a budai királyi könyvtárból származik, és ezt a két kéziratot Johannes Cuspinianus idézőjelbe kölcsönözte a budai könyvtárból, és juttatta el Vanisiumhoz, aki elküldte Pirkheimernek, Pirkheimer ezeket kiadta később, szintén Vanisium anyagi erkölcs és mindenféle támogatásával, tehát megjelennek nyomtatásban is, és maguk a kéziratok az Oxfordi kollégium és a British Library kézirattárában találhatók ma, és hogy eredetileg elvileg a budai királyi könyvtárból származnak. A legérdekesebb kapcsolat talán ugye hát az ekkori humanisták Spiritus rektorával, Erasmusszal lehet számunkra, és természetesen nem kerülhette el azt sem, hogy Erasmusszal kapcsolatba kerüljön. Több mindenről leveleztek, én most csak ennek a levelezésnek egy aspektusát említeném és emelném ki. Ez az úgynevezett Pfeffer-Conreithin ügy. Nem tudom, ez mennyire ismerős, majd kiderül, ugye. Ez egy... Vannak magyar vonatkozásai, majd ki fog derülni. Ugye itt arról szól, hogy a Johannes Pfeffer-Con, egy kikeresztelkedett zsidó humanista, ír és kiad egy ilyen röpiratot, brosúrát 1508-ban Kölnben, Judenspiegel címmel, amiben azt írja, hogy a Biblia kivételével az összes héber nyelvű szöveget be kell tiltani, és össze kell gyűjteni, és el kell égetni. És különben a zsidók térjenek át a kereszténységre, és legyenek keresztények. Ezt a javaslatát elküldi nyomban első is a császárhoz is, hogy hát akkor el kellene kezdeni az intézkedéseket. Frankfurt am Mainban valami elkezdődik, tehát ott a városi tanács is elrendeli, hogy akkor el kell kezdeni összegyűjteni a zsidó iratokat, zsidó szövegeket, héber szövegeket. De aztán többen közbelépnek és Miksa lemond erről, és azért ő, mint óvatos politikus úgy dönt, hogy felállít egy bizottságot, hogy vizsgálják meg ezt a javaslatot, és tegyenek ők is egy javaslatot. Pfeffer-Con mögött igazából a kölni domonkos szerzetesek és a kölni teológia tanárai állnak. Hát ebben a bizottságban véletlenül, hogy mondjam, nagyobb részt, 60-70%-ban szintén a kölni domonkosok és teológusok szerepelnek, de beválasztják ebbe a bizottságba egy Johannes Reichlint is, aki a korszak egyik legnagyobb hebraistája, már előtte is írt egy héber nyelvtant, és hát őt nem lehetett megkerülni. Ő az egyetlen, egyébként vannak magyar vonatkozásai főleg Reichlinnak, hiszen az egyik szótára, a Vocabularius, ami 1488-ban jelenik meg Strasbourgban, az elkerül Magyarországra, és tudjuk, hogy a 16. század elején itt van Magyarországon, mégpedig Sopronban, vagy Fertőszentmiklóson, mert ez a környéken van, és ebben a könyvben maradnak fönn a 1526-1566 közötti bejegyzések, úgynevezik a soproni glosszák. A szótárhoz, ugye, ami egy többnyelvű szótár, a szótárhoz kifejezések, egész mondatokat fordít a bejegyző, egy bizonyos Gergely pap, a bejegyző fordít le magyarra, és hát egy olyan 40-50 ilyen glossza van, tehát elég teteményes összeg. Tehát ez ma a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium könyvtárában található igazából ez a kötet ma. Tehát ilyen szempontból azért valami volt ott rajta, követték a munkásságát, követték Magyarországon is. Szóval Johannes Reichlin ír egy választ, mint a bizottság tagja erre a felvetésre, és ő azt mondja, hogy hát egy kicsit lassabban a testtel, ő 7 kategóriába osztja be a héber nyelvű könyveket, és csak azokat a könyveket javasolja elégetésre és betiltásra, amelyek expressis verbis gyalázzák a keresztényeket és Jézust, például az ilyen iratokat, mint a Talmud, a kabbalisztikus iratok, rabbinikus iratok, ezekre azt mondja, hogy ezeket nem, ezeket meg kell tartani. Tehát ez az ügy, aminek kapcsán Erasmus és Vanizio leveleznek. Természetesen, ugye, mint mondtam, a Pfefferkorn röpirat az 1508-ban jelenik meg, válaszol rá Reichlin, és utána halálukig, ami érdekes volt, mind a ketten ugyanabban az évben halnak meg, 1522-ben, ez a vita halálukig tart. És ennek a vitának az egyik momentumával kapcsolódik be Erasmus és Vanizio, amikor is megjelenik egy újabb röpirat a Pfefferkornnak, ugye Streitbüchlein für die Wahrheit címmel, 1516-ban, és ennek kapcsán ír egy levelet Erasmus Vanisiónak, és idéznék ebből a levélből csak, hogy egy kicsit érzékeltessem ennek a vitának a hangulatát. Azt írja Erasmus: hallom, hogy a hamis sátán által elvetett pestises mag szárba szökkent, és egy röpiratot adott közre, melyben kíméletlenül támadja az összes tudós. Ennek az új vallásnak a szószólói nem mást akarnak, mint megbontani a kereszténység egységét. A legjobb az lett volna, ha ez, mármint Pfefferkorn, zsidó maradt volna, és fityvmájával együtt nyelvét és kezét is levágták volna. A fény angyalának álcázza magát, ezt Erasmus így jelenti. A fény angyalának álcázza magát, de valójában a sátán angyala, és most a saját zászlóink alatt, kikeresztelkedett, ugye, és mint keresztény harcol, ugye? Tehát a saját zászlóink alatt harcol ellenünk. Szégyen, hogy azok a tudósaink, akiknek neveit a szentek sorába fogja emlegetni az utókor, legalábbis szerény véleményem szerint, teszi hozzá Erasmus, arra kényszerülnek, hogy ezzel a szörnyeteggel harcoljanak. Sajnos néhány képmutató elhiszi, hogy ő, mármint Pfefferkorn, a hit védelmezője, miközben valójában az ördög fattya, a sátán apostola és a háború pokoli harsanáját fújja. Ő csak egy roblott zsidó, akiből egy még roblottabb keresztény lett. Szégyen, hogy ez a gyűlöletes név, mármint a Pfefferkorné, olyan könyvek lapjai szerepel, melyeket komoly tudósok írtak, akik kénytelenek értékes órákat elvesztegetni azzal, hogy ennek a faragatlan tuskónak a hülyeségeit megcáfolják. Ha egyetértesz azzal, hogy a mi kegyelmis császárunkat megkérjem arra, hogy ezt a fúriát lecsillapítsa, akkor írni fogok császárunknak, és arra fogom kérni, hogy ezt ne könyvekkel, hanem Herkules dorongjával tegye meg. Itt látszik Herkules dorongja egyébként a Szépművészeti Múzeumban található 16. század elejé fest kis rajzocska. Ez meg ugye a Pfefferkornnak ez a Streitbüchlein nevezetű röpiratának a címlapja, amire reagált itt Erasmus. Egyébként Johannes Cézáriusnak is elküldik ugyanezt a levelet, ugyanezen a napon Erasmus szinte ugyanezzel a szöveggel, tehát úgy néz ki, egy körimét küldött ekkor, és hogy nem csak Vanisiónak küldte el ezt a levelet, ugye ez 1517. november 3. Vanisio azonban óvatos volt, és néhány nap múlva válaszol is Erasmusnak, és ezt írja a válaszában. Azoknak a szenteleknek az ügyében, akik ennek az átkozott és utálatos névnek, mármint Pfefferkorn, a jegyében harcolnak a legjobb és legtanultabb elmék ellen, csak annyit mondhatok, hogy mindezt csak is a szenzáció hajhászás miatt teszik. Azért csinálnak botrányt, mert másképp a kutya se figyelne rájuk. A legjobb, ha tudomást se veszünk róluk, mert úgyis dicsőség nélkül fogja elnyelni őket a saját sötétségük. Ha kezünkkel érintjük a mocskot, mi is bemocskolódunk. Mindenféle vulgár aktualizálási szándék nélkül néztem ezeket a részeket, de úgy látszik, hogy bizonyos problémák azért elég örök módon megmarad. Na most, később természetesen nem fogok mélyebben belemenni ebbe a vitába. A tétje az eléggé komoly tét volt, és Erasmus is bizonyos mértékben Reichlin mögül kihátrált, de azért, hogy mondjam, a gondolkodás szabadságát megvédte, hiszen ennek a vitának a Az alapkérdése talán az volt, hogy mi köze van a filológiának a hithez. Ugyanis a zsidó szövegekkel való foglalkozás kapcsán eljutottak arra, vagy a héber szövegek kapcsán, hogy eljutottak arra, hogy hát mondjuk a Vulgáta szövege nem egyezik azokkal a héber szövegekkel, amelyeket ők tanulmányoznak. Akkor hol romlott el a szöveg? Valahol probléma van, akkor az isteni kinyilatkoztatást valaki meghamisította. Melyik a helyes szöveg? Mondhatjuk azt, hogy a Vulgáta és az összes többi ahhoz képest romlott szöveg. Tehát itt ugye az volt a kérdés, hogy hogyan állapítjuk meg egy szövegről azt, hogy az a helyes szöveg, és az összes többi az romlott szöveg. Meg lehet ezt állapítani, és a többi. Tehát itt filológiai mélységekbe ment el, és ugye egy másik későbbi levelében erre az biztos világosan leírja, hogy a filológiának semmi köze a hithez. Foglalkozunk filológiai szempontból a szövegekkel, annak nincs köze ahhoz, hogy hogyan viszonyulunk a hithez. Na most a kérdés, ezt előbb be is fejezném, mert visszatérünk ugye Panizióhoz, és a mi szövegünkhöz, a jelentéshez. 1510-ben egy ilyen személyiség, mint Panizió, ugye akit mondtam első, mégis a császár titkára, miért érdeklődhetett egy Európa ütköző zónájában, az akkori Európa ütköző zónájában, ugye az oszmán birodalom és az európai többi fele része között egy területen feküdt, ugye a Sarföld, egy kis jelentéktelen kis vajdaság, ahol mindennaposak a tromváltások. Miért érdeklődhetett Panizió egy ilyen esemény után? Hát ehhez egy kicsit meg kellene megnézzük, hogy kik azok, akik ebben a levélben még szerepel. Az egyik, az a bizonyos Sophie. Kicsoda az a Sophie, az nem más, mint a perzsa Szavafida dinasztia egyik alapító tagja, Hatály néven perzsa költőként is ismert, és pont 1510-ben erősíti meg a hatalmát, a mai Üzbegisztán és Türkmenisztán területét foglalja el, és már olyan erős, hogy betör az oszmán birodalom területére is. Tudjuk azt is, hogy 1508-ban Ulászló, a magyar király követeket küld hozzá. Nem tudunk részleteket a tárgyalásról, csak azt tudjuk, hogy ezek a követeket elküldték, és azt is tudjuk, hogy ugyancsak 1508-ban Sophie Velencébe is küld követeket, a törökök elleni harchoz kér fegyvert, amit természetesen nem kap meg. A híre nagyon korán eljut Európában, 1502-ben, pedig mutattam ezt, 1502-ben már Mainzban megjelenik egy kis röplap, amiben arról írnak, a Alexandriából jött velencei kereskedők révén érkezik el a híre, amiből arról írnak, hogy keleten feltámadt egy új proféta, aki ugyan nem keresztény, de harcol a törökök ellen, és majd jön, és megment minket is a törököktől, mármint európaiak. Tehát van egy híre ekkor neki Európában, és vannak ennek bizonyos mértékben magyar vonatkozásai is. Tehát ez a Sophie az, aki az oszmán birodalom területére betör, ahová egy új kormányzót nevez ki, és azt állítja a jelentésünk írója, hogy ez az új kormányzó, ez vérségi kötelékkel kapcsolódik az új havasalföldi vajdához. Hát itt a genealógiának olyan rejtelmei nyílnak, hogy én abban nem fogok beletekinteni, mert beleszédülünk, de azért néhány adatot azért fölvillantok. Az első természetesen az, hogy kik ezek a havasalföldi vajdák, és most jutunk el ugye a Dracula fiakhoz, hiszen itt azért vetítettem ki, hogy ez talán valamennyire érthető lesz, és akkor eljutunk ahhoz is, hogy kik azok, akik szerepelnek a jelentésben. Ugye a Vlad Dracultról kellene indulnunk, az a második Vlad. Ugye az ő fia, a harmadik Vlad, akit Dracula néven ismerünk, vagy Karós Vlad Cepes, és a másik fia, a negyedik Vlad, akit szerzetes Vladként ismerünk, ugye Vlad Körülben. Na most, harmadik Vládnak, Draculának a fia Michnea, akit a mi jelentésünkben szintén Vládnak neveznek. És Dracula testvére valójában, ugye, szerzetes Vlad körülbelül, az ő fia, Vlad, 5. Vlad, vagy Vlad Csirtőnök, aki Vlaszló névvel, ennek vagy, de, amikor megpróbálom azonosítani, hogy ki írta ezt a jelentést, akkor esetleg lehet szerepe, hiszen ez a névnek a magyarosított változat, ugye a Vlad az a László. Tehát itt a László nevet használja az író. Tehát itt a Dracula család környékén vagyunk, és valóban az történt 1510-ben, ugye, hogy a László, most akkor így mondom, mert így akkor érthető, ugye László valóban bevonult a Havasalföldre 1510 elején, és elfoglalta a trónt, Michneát, ugye, aki valójában, ugye, tehát a unokatestvére, az unokatestvérét elűzi, a trónról is Michne elmegy szemben, mert majd meglátjuk, hogy ennek is lesznek következőkben bizonyos kapcsolódásai. És elfoglalja a trónt. Mindez 1510 telén tavaszán történik. Azt biztosan tudjuk, hogy az elűzött Michneát Sevenben 1510. március 12-én megölik. A jelentésben nincs erről szó, tehát én ezért úgy gyanítom, hogy a jelentés az még 1510. március 12-e előtt íródott, valamikor 1510 telén és tavaszán. Hogy László esetleg rokona volt annak a oszmán kormányzónak, ahogy nevezi a jelentés, akit Szofi kinevezett, ez is bonyolult ügy, annyi viszont tény, ugye, tehát itt látjuk szerzetes Vlad, ugye Vlaszlónak az apja, ugye az ő felesége volt egy bizonyos Mária, ebből született ugye Vlaszló. Na most ez a Mária a úgynevezett krajovesti családnak a tagja, a női tagja, és ennek a krajovesti család női tagjának az egyik női tagja, az viszont a nikápolyi Mehemet Bejnek volt a felesége. Hát nem nagyon tudom, hogy még már lehet követni, ugye, a dolgot, szóval ez egy kicsit bonyolult. A lényeg az, hogy valóban létezik egy ilyen rokoni szál, ugye, és lehet, hogy ez a Mehemet Bej, ugye rokona volt annak a kormányzónak. Most az érdekes az, hogy a Mehemet Bej, ez ugyanaz a Mehemet Bej, ez a nikápolyi szandzsákbék, aki a jelentésben szerepel. Akiről azt írja a jelentést, hogy ő azt írta a szultának, hogy Havasalföld tele van magyar katonákkal. Ami kezdetben igaz is volt, mert akkor, amikor László bevonul, hogy elfoglalja a trónt, a magyar király szeretné megsegíteni Michneát, és egy elég jelentős hadsereget küld a Havasalföldre, de ez elmegy a Dunáig, szembe Nikápolyig, mert Nikápoly a másik oldalán van, és utána viszont visszavonulnak, és föladják ezt a tervet, és nem segítik meg. No, tehát ebből mindezt csak azért mondtam el, hogy az, aki eredetileg ezt a jelentést megfogalmazta, az nagyon tájékozott lehet. Tehát ezeket amiket ma is nehéz rekonstruálni, ezeket a viszonyokat, ezeket a kapcsolati hálókat, rokonsági hálókat, ezeket ő tudta, tehát valaki olyan, azt is tudta, hogy az oszmán sereg már kivonult, ismerte név szerint a Jalicsára kapitányát, stb. Tehát valaki olyan lehetett, aki ott a terepen tartózkodott, és sok mindent ismert. Én Vingárti Horváth Jánosra gyanakszom, hogy ő lehetett a jelentésnek az ős forrása, aztán később majd ez változhat is. De Vingárti Horváth János az, akit ekkor, pont 1510 elején az oszmán udvarba küld Ulászló azért, hogy megújítsa az épp lejáró fegyverszüneti egyezményt. Tudjuk azt, hogy 1510. március 12-én ott van Sevenben, amikor az elüldözött Michne hajdát meggyilkolják. És tudjuk azt is, hogy ezután elmegy Havasalföldre, pont László Vajdához tárgyalni, és onnan később Drinápolyba megy, ahol a 1510. augusztusában valójában nyílve is ütik az újabb fegyverszüneti egyezményt az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között. Tehát az én véleményem az, hogy ez Horváth Wingárd János volt, a ősforrása. A püspök, akiről szó van, az valószínűleg Váradi Ferenc, aki a magyar kincstárnak, és ő felügyeli, és aztán később Erdély püspöke is lesz, és ő felügyeli a Wingárdi Horvátnak az útját. De ezt mondom, ez még csak feltételezés, ebben nem vagyok azért teljes mértékben biztos, és azért mondtam, hogy a László az esetleg valamiféle vékony kis halvány nyom lehet, hiszen ez a magyar alapot használja, éppen ezért gondoltam, hogy hát mondjuk ez a Wingárdi Horváth János lehet, aki így írta, egy kicsit magyarosan ezt az egészet. Jó, zárásképpen még csak azt szeretném, két dolgot szeretnék mondani, mert azért elég sok információ volt, gondolom, és azért kellő mértékben le lehet fárasztani az embert, ugye? Két dolgot szeretnék, az egyik az, hogy miért volt szüksége Vanizionnak és Első Miklósának 1510-ben ezekre az információkra. A másik pedig az, ezt csak röviden fogom érinteni, a másik pedig az, hogy mi történt az elüldözött Michniával, még most nincs itt, ugye az elüldözött Michniával mi történt Szebenben, amikor meggyilkolják, és mert ez a gyilkosság, ennek a gyilkosságnak egy elég széleskörű irodalmi vízhangja is lesz a későbbiekben. Elsősorban azért volt szükségük Vanizionnak ezekre az információkra, mert 1510-ben Augsburgban tartották a birodalmi gyűlést, ahol arról kellett dönteni, hogy folytassák-e az oszmánok ellen szervezendő, úgymond keresztes hadjáratot, vagy nem. Ekkoriban Első Miksa azzal volt elfoglalva, hogy elsősorban Velencét győzze le, és ne a törökök ellen induljon. Vanizio ezért szeretett volna információkat kapni arról, hogy mi történjen, vagy hogyan érveljenek az augsburgi gyűlésen, és szerette volna tudni, hogy mi van az oszmán határvidéken, támadni fognak a törökök, vagy nem egy ilyen. Hogyha a Mihályt megpróbálták volna újra trónra emelni, akkor valószínűleg közbelépett volna a szultán is, de ez nem történt meg. Ezt csak egyművel szerettem volna elintézni. A másik dolog, amiről még szeretnék beszélni néhány szót, és azzal akkor bezárom, az, hogy milyen vízhangja volt az elüldözött Mihály Vajda meggyilkolásának. Az első, itt két hagyomány van, egy katolikus humanista hagyomány, és van egy bizánci ortodox hagyomány. Előbb erről a katolikus humanista hagyományról beszélek. Az első, ami megszületik, úgymond erről a gyilkosságról, az egy epitáfium. Fölolvasok ebből egy részletet, és majd elmondom azt, hogy esetleg ezt ki írta, és hogy mikor keletkezett. Állítólag akkor keletkezett, amikor meggyilkolták rögtön utána, mert ugye a Szebenben a vártemplomba temetik el, ott van a mai napig is a sírkő. Így szól ez az epitáfium. Magyar fordításban természetesen, Kulcsár Péter fordításában. Ábrázatom előtt reszketett a tartományunk, rettegtek tőlem a szomszédos síkságok is. Rablók megfékezője voltam, a tolvajok villámcsapása, szigorú karddal keményen tisztelve az igazságot. A Krisztus hívőkre egységes jelvényt akartam tűzni, és a bizánci bálványok ellen fegyvert vinni. Miről szól ez? Gyakorlatilag ugyanazokat a toposzokat használja a versíró, amelyekkel ebben a korban leírták a román vajdákat, havasalföldi és moldvai vajdákat. Az alapképlete ennek a toposznak az volt, hogy ezen a barbár vidéken nem lehet fenntartani a rendet, csakis zsarnoksággal, kegyetlenséggel. Ezt írta Bonfini is, amikor Drakuláról ír, ugye ezt írta Janus Pannonius is, amikor Drakuláról írja az epigrammáit. Azt írják, hogy ezek az uralkodók igazságos uralkodók, ugye hallatlan igazsággal uralkodnak, ugye neovitáté justitiam, de pontosabban nem azt írják, hogy de, hanem és, ugye, és kegyetlenséggel. Ugyanez mit nyáron is, hogy kegyetlen, De az igazságot, ugye itt tisztelve az igazságot, justíciában a latinban is, tehát keményen tisztelve az igazságot, és kegyetlen vagyok, ez általában az általános toposz, itt minden ilyen havasalföldi moldvai uralkodót ebbe a toposzba kell beleszuszakolni, és attól fértek a humanisták, elsősorban például Janus Pannonius, hogyha Mátyás király sokat mászkál ezeken a területeken, ugye amikor itt 1462-ben, 64-ben, 67-ben ez a hadjáratokat vezetett, és ő is román származású, akkor előfordulhat, hogy visszabarbárosodik, és ő is ugyanolyan kegyetlen lesz minden, mint ezek, akikkel ráadásul még rokon is. Na most kiírta ezt a epitáfiumot egy Hans Salzmann vagy Johannes Salius nevezetű stíriai származású orvos írta, aki 1510-ben épp Szebenben tartózkodott, mert a szebeni tanács felkérte, hogy hozzon a pestis ellen intézkedéseket. Az ellen a pestis ellen, amiről a jelentésben szó van, hogy ugye Rodoszból, mikor visszatértek a török katonák, meghaltak, általában délről jött a pestis, ugye az Oszmán Birodalom területéről ebben már ekkor is, ugye. És akkor Salzmannt kérték fel a szebeni polgárok, hogy valahogy fékezze meg ezt a pestist, és ő volt az a jelenlegi tudásunk szerint, aki a korabeli, nem csak a magyar királyság területén, hanem a korabeli Közép-Európában bevezette az első karantént. És ennek köszönhetően Szeben megúszta a pestist ebben az időben. Elitolog ő írta ezt az epitáfiumot, mondjuk ezt Bél Mátyás állítja egyedül. Nem tudjuk ezt azért ellenőrizni, de azért jól hangzik ez az egész dolog. Ugye itt van a röpirata, amit 1510-ben kiad a pestis ellen, ugye, de perseverációnál vesztidencia Bécsben, és ebben egyébként a szebeni királybírónak ajánlja ezt. Na most, ez az egyik hagyomány Vignának, ami aztán később tovább folytatódik, mert Krisztán Szészeusz is fog írni róla, de abban most én nem fogok belemenni már, mert eltett az idő, és gondolom, így is elég sok információt mondtam. Csak egy kicsit bele kóstoljunk a bizánci hagyományba, ami ugyanekkor keletkezik, tehát 1510-ben, amikor meghalt, nem sokra rá, 1517-21 között keletkezik a havasalföldi és a moldvai vajdaságban az egyházat megszervező konstantinápolyi II. Nifon pátriárkának az életrajza. Ezt egy bizonyos Gavril Protos nevezetű Athosz-hegyi szerzetes, az Athosz-hegy az a központja ezeknek az ortodox, az Athosz-hegyi kolostorok, mindenféle legendák vannak, ugye, hogy a nők nem tehetik be a lábukat, meg úgy húzzák fel az ételt, és mindegy, ezért most nem megyek bele. Tehát ő a protosz az azt jelenti, hogy ilyen elöljáró a szerzeteseknek az egy elöljárója. Tehát ő megírja a Nifon pátriárkának az életrajzát, amiben rögtön beleírja Miknél a halálát is. Tehát ugye itt a Salzmannnál egyrészt a kegyetlen igazságos uralkodó, de nem ez a legfontosabb számunkra most, hanem azt, hogy a Krisztus hívőkre egységes jelvényt akartam tűzni, és a bizánci bálványok ellen fegyvert vinni. Ez azt jelentette, egy egyértelmű utalás, ugye, a firenzei zsinatra, ahol 1439-ben, ahol elfogadta a keleti és a nyugati egyház az uniót, az egyesülést, és hát Michnea, úgymond, áttért a katolikus hitre, ő egyesíteni akarta a kereszténységet, és a bizánci bálványok ellen indult. Ugye, tehát egyértelmű, hogy katolikus volt. Na most ez a bizánci hagyományban nyilván nem váltott ki osztatlan sikert, és a Nifon pátriárka életében Gavril Protos így ír ugyanerről a halálesetről, amit ugye egy humanista így fogalmaz meg. Így fogalmazott meg, ahogy az előbb itt idéztem. Ezt felolvasom, ezt a rövid idézetet. Ezt írja Nifon pátriárka életében Gavril Protos. Michnea vajda pedig a Szentlélek ellen elkövetett gyalázkodás eretnekségébe esett. Mert ahogy az egész nyugat a nagy Rómával az élen, az eretnekség bűnében fetrengve rohadt, és ahogy a hitehagyott Julianus bálványokat imádva harcba indult a Szentlélek ellen, úgy Michnea is összebarátkozott a magyarokkal, hogy a fiatal Vlad Vajdát, ugye ez a László, ravasz módon törbe csalnák. Sereget gyűjtöttek és megütköztek Lát-Vajda csapataival, akiket a nemes Dancsúr udvarnok vezetett, és legyőzték a hitehagyott, Szentlélek gyalázó Mihne a Vajdát, aki szégyenében Magyarországra futott. De az Isten haragja ott is utolérte, mert ahogyan Szent Merkurius vértanú halára sebezte amaz Pogány Juliánuszként, úgy sebezte halára Mihneát és a vitéz Jaksics Demeter. Szent Nisztor is Szent Demeter imájának köszönhetően ölhette meg Hieruszt, úgy Jaksicsot is Szent Nisztor imája indította arra, hogy megölje a kegyetlen Mihne a Vajdát. Ezt most megmagyarázzuk, hogy mi, és aztán akkor az alapba is hagyjuk, ugye? Mert itt megint nagyon sokfele ágaznak el a szálak. Majd megmondom, hogy elmondom, hogy nekem mi a véleményem. A lényeg az, hogy Mihne a Vajdának a meggyilkolását itt egy hagiografikus köntösbe emeli a szerző, és összehozza a Szent Merkurius legendájával, ami elsősorban az ortodox bizánci kultúrkörben ismert, nyugaton is valamennyire, de nem annyira, és összehozza Szent Demeter legendájával, nyilvánvalóan azért, mert aki megöli, az Jaksics Demeter. És majd néhány szót mondok a Jaksics családról is, a szerb származású család egyébként. Na most a Merkurius legenda, Szent Merkurius legenda típusa az ugyanaz, mint a Szent László legenda típusa. A sírjából távozó hős megsegíti azokat, akik ellen harcolni kell. Ugye a Merkurius legendája az arról szól, hogy nagy szent vazul, lát egy álmot, és azt látja, hogy a angyalok és a szentek gyűlést tartanak, ahol szent egyenesen Szűz Mária felszólal, és azt mondja, jöjjön Merkurius és végezzen Juliánusszal. Juliánus, az a második Juliánus császár, az apostáta, 4. században, azért csak röviden mondom, aki megpróbálta nem visszaállítani a pogány vallást, hanem inkább egyenlő feltételeket biztosítani a pogány és a keresztény vallás gyakorlására a római birodalomban. És ezért, nem ezért halt meg, hanem a perzsák ellen vezetett egy hadjáratot, és akkor halt meg. És természetesen a Merkurius az egy katona volt, aki vértanúságot szenvedett már korábban, és a Szűz Mária parancsát teljesíti, amikor vazul felébred, el is megy, hogy megkeresse a másik templomba Merkurius koporsóját, megnézi a koporsót, nincs benne senki. Másnap visszamegy, megnézi a koporsót, ott van Merkurius a fegyvereivel, és a fegyverek véresek. És közben megérkezik egy hírnök, aki hírül adja, hogy a tegnap a csatában Julianus egy hirtelen megjelenő kivételes vitéz lekaszabolta. És ez volt Merkurius természetesen. Szent Demeter legendája az szintén ehhez kapcsolódik, bizonyos mértékben, ugye Szent Demeter legendájában arról van szó, hogy a föld alatti börtönében megtérít egy gladiátort, Nestor nevezetű gladiátort, akiért imádkozik, és amikor Nestor elmegy az arénába küzdeni, mint gladiátor, egy másik gladiátorral, akit Lieusnak hívnak, ugye ezt emlegeti az előadás is, természetesen megöli Demeter, Szent Demeter könyörgésének hatására. Így öli meg, ugye Jaksics Demeter is Mihneát. Tehát az egész egy hagiografikus környezetben történik, és ez nem elég, hogy hagiografikus környezet, hanem itt már megjelenik a polemikus ortodox irodalom, hiszen ez katolikus ellenes is. Hát zárásként itt néhány kép, ugye az ott fönt, az Nifon pátriárka és mellette egy román vajda, egy másik a Lászlónak szintén rokon az utána következő vajda, az egyik Athosz-hegyi görög kolostorban van, itt van lent az Athosz-hegyi görög kolostor, amelyikben van az a festmény. Itt középen Mihne a sírköve szebenben, és itt Mihne a egyik, festménye, ez egy másik Athosz-hegyi kolostorban, hiszen azért Mihneát is tisztelik az ortodoxok is, és ez megint más területeket nyit ki, lehet, hogy nem is tért át a katolikus hitre, hanem ez csak egy értelmiségi irodalmi hagyomány, avagy szebenbe katolikusként viselkedett, havasfalföldön nem. Tehát ez a másik lehetőség. És még szórakozásképpen pár kép, ugye bal oldalon legfölül a Szent Demeter a Magyar Szent Koronáról, mert a Magyar Szent Koronán is szerepel Szent Demeter. Itt pedig Szent Merkurius egy román kolostorról, egy 17. századi román kolostorból, ez pedig Szent Merkurius az ohridi kolostorból, az ma Makedóniában van, az ortodoxiának szintén az egyik központi kolostora. Miért mondtam mindezt el? Azt szerettem volna érzékeltetni, hogy hogyan működik Európa két felén, egyházilag is megosztott Európa két felén az információ a 16. század végén, sokkal erőteljesebb, mint később, amikor az Oszmán Birodalomnak köszönhetően ez az információ áramlás megszűnik, vagy legalábbis sokkal nehezebbé válik. A kapcsolati hálóknak az építése, az információknak a beszerzése is ebben az időben elég erős, és olyannyira erős, hogy ez generációkon is átível, hiszen Baníziónak a fia, a junior Banízió, az kapcsolatban marad Olán Miklóssal, mert a Sforzák szolgálatában álló, ugye, titkár, fölírtam mindjárt, Camillo Ghilino, Milánóból az ifjú, a junior Baníziót küldi el Brüsszelbe, Olán Miklóshoz, hogy hozzon neki tőle egy földömböt, és Brüsszelben együtt gyógyítják Banízió és Olán Miklós Ghilinónak a lovát, amivel ugye elment Banízió Brüsszelbe. Tehát így működött a korabeli irodalmi hálózat. Valójában azt akartam metaforikusan ezzel az előadással érzékeltetni, hogy ez olyan, mintha egy kiterjedt pókhálóra ugye rá ejtettem volna egy kis valami, mondjuk ez a jelentés volt, és megrezegtette az egész pókhálót, és akkor itt, hát, Üzbegisztántól a angol udvarig megremegett ez a hálózat. És köszönöm szépen, és elnézést, hogyha sok új és ismeretlen információ volt, de valamennyit muszáj volt elmondani, hogy valamennyire a kontextust érzékeltetni tudjam. Köszönöm a figyelmet.